Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, dr. Téglás Péter, köszöntelek nagy szeretettel.
Szervusz, jó napot kívánok!
Hát, mint a télapót, mikor várjuk, vagy a Mikulást, vagy a karácsonykor az ajándékot, mit hoztál, milyen könyvet vagy filmet mára a hallgatóknak?
Egy könyvet szeretnék ajánlani, amelynek az a címe, hogy Visszaszámlálás 1945, az alcím az atombomba és a világot megváltoztató 116 nap rendkívüli története. Chris Wallace és egy Mitch Weiss nevezetű amerikai újságírók, neves újságírók írták ezt a könyvet, a Maxim könyvkiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. Na most ugye természetesen itt is fölmerül a kérdés, hogy mi okból ajánlom én ezt a meglehetősen bőséges választékból, miért veszem ki ezt a könyvet. Azon okból, hogy nekem személyesen is, és úgy látom, hogy talán a közvélemény számára is egy óriási siker volt, egy nagy érdeklődést váltott ki az Oppenheimer című film. Történt ez mindazok ellenére, hogy hát korán sem egy könnyű témáról van szó, maga a filmnek a műfaja sem valamiféle csihipúhi akciófilm. Most mindezek ellenére olyan korosztályok és olyan érdeklődők fordultak ez a film és a téma iránt, amit én megmondom nagyon őszintén, meglepett. És hát ugye, hogyha már sikerről beszélünk, akkor azért némi önzéssel azért hadd állapítsam meg, hogy a Halas Rádió internetes felületén is sokan meghallgatták az Oppenheimer film ismertetőjét, meglepően sokan, és ezt én nagyon jó érzéssel nyugtáztam, és úgy gondolom, hogy ez is fölhatalmaz arra, hogy némileg folytassuk ezt a témát, és adjunk olyan további információkat, amely ennek a filmnek a földolgozását megérdezik, segíti. Tehát ugye ez a 20. századi emberi társadalmaknak egy páratlanul borzalmas, válságos időszakában játszódik, mármint az Oppenheimer című film. Zajlik a II. Világháború, iszonyatos csatákat, borzalmas vérfürdőket rendeznek Európában. Ugye már 1944-45-ről van szó, amikor hát ugye az oroszok már behatoltak Németországba, az amerikaiak is, és hát zajlik a csendes óceán háború, ami az amerikaiaknak egy külön háborúja lényegében Japán ellen, ami páratlanul borzalmas volt, hát talán nem is igazán fogjuk föl, mi azért alapvetően mégiscsak Európával foglalkozunk, de hát az, ami a csendes óceánon, és azt követően azért a japán szigeteken történt, meg a csendes óceán szigeteken, hát az egy páratlan borzalmas vérfürdő volt, és ugye 1945. május 8-án a németek megadták magukat, hát ez egy nagy megkönnyebbülés volt mindenki, és egy óriási öröm volt mindenki számára, de már a következő napon ugye azért Amerika elgondolkodott rajta, hogy hát jó, hát az egyik probléma megoldódott, de hát mi a fiaink, mi most is pusztulnak a Japánnal vívott háborúban, és ezt a rettenetes problémát valamilyen módon meg kellene oldani, és hát a japánok rettenetesen fanatikusak voltak. Tehát még talán a németeknél is fanatikusabbak voltak, még a németeknél is kitartóbbak és önpusztító módon álltak hozzá, hisz már 45 májusára már elpusztult a flottájuk, lényegében alig volt repülőgépük, éheztek, mindenből hiányt szenvedtek, ennek ellenére valami fanatikusan védekeztek. Na most ugye arról nem szabad megfeledkezni, hogy az Amerikai Egyesült Államok egy demokrácia. Demokrácia volt, és demokrácia ez idő szerint is. Tehát nem úgy mentek a dolgok, mint Japánban vagy Oroszországban, hogy nem számított, hogy a fiaik közül hányan pusztulnak el. Ugye az eszement hatalom hajtotta vágóhidra ezeket a szerencsétlen fiatal embereket. Amerikában viszont a közvélemény már egyre hevesebben követelte, hogy valamilyen módon ennek véget kell vetni. Különösen nagyon nagy lendületet adott és elkeseredést okozott Amerikában, hogy az Okinaván vívott harc, ugye Okinawa az első olyan közvetlen japán szigetcsoporthoz tartozó sziget, amelyet ugye az amerikaiak elfoglaltak, hát páratlan vérengzés volt. Hát valami elmondhatatlan szörnyűséges dolgok történtek, a fanatikus lakosság, az anyák a gyerekeivel együtt ugrottak bele a szakadékba, amikor látták, hogy elveszítették a csatát. Tehát ott álltak az amerikaiak, hogy most akkor ki kell kell találni, hogy mit csináljunk, mert a fő szigetcsoport megtámadása, komoly elemzéseket készítettek ebben a kérdésben, hogy a fő szigetcsoport megtámadása esetén mekkora áldozatot kell hozni, hány amerikai katona fog még elpusztulni. Na most ugye ez a hosszas bevezetés arra vonatkozott, hogy ugye ezekkel a dolgokkal, ugye 1945-nek ebben az időszakában kellett számot vetni, Roosevelt elnök negyedik ciklusát töltötte, és hát ugye túl voltunk Jaltán, ugye előtte volt még Potsdam, és ugye a jaltai konferencia rettenetesen kimerítette az amúgy is nagyon beteg Roosevelt elnököt. Körülbelül 80 napja volt Truman az alelnöke, aki hát egy dísz volt ezen a hatalmi berendezkedésen, nagyon sok mindent nem bíztak rá, nem ismerte a részleteket, és alelnökként hát végezte a ceremoniális tevékenységet, a szenátusban elnökölt, a bizottságban elnökölt, és hát 1945. április 12-én is valami bizottsági ülésen ült, borzalmasan unta ezeket a szószátyár embereket, és nagy megkönnyebbüléssel vette tudomásul, amikor a bizottságülésnek vége volt. Lement a társalgóba, a kapitóliumba, és ott mondták neki, hogy nagyon-nagyon gyorsan hívja föl a Fehérházat, mert valami borzasztó fontos dolgot akarnak mondani neki. Hát ezt se tudta kézzel, hogy mi lett ez a nagyon borzalmas, fontos dolog. Gyorsan átrohant a Fehérházba, átvitette magát a Fehérházba, és ott közölte vele Eleanor Roosevelt, az elnöknek a felesége és lánya, hogy az elnök meghalt. Hát ugye az első a döbbenet volt, hogy ez a nagy ember, aki hát tényleg a nagy gazdasági világválságtól kezdve irányította Amerika életét, meghalt. Hát nagyon rossz egészségi állapotban volt, de arra nem számítottak, hogy ilyen hirtelen következik be a halála. Hát ugye az első a döbbenet volt, és megkérdezte az elnöknek a feleségét, hogy miben segíthetek? Mondta neki Eleanor Roosevelt. Nem ez a kérdés. Én kérdezem öntől, hogy én miben segíthetek, mert ön az elnök. Tulajdonképpen akkor esett le neki, ugye az a bizonyos tantusz, hogy hát úristen, hát ő neki órák alatt át kell venni a vezetést ebben a hihetetlenül kritikus időszakban úgy, hogy a megfelelő információkkal sem rendelkezik. Ugye hát azért az irodalomban és a különböző visszaemlékezésekben egy szürke, délről származó embernek írják le, nem az volt. Komoly képességekkel, intellektuális képességekkel is rendelkezett, és nagyon gyorsan föl tudta venni a fordulatot. Egyebek mellett ugye beavatták abba a Manhattan tervbe, amely az atombomba elkészítésére irányult. Na most ugye szembe került azzal a problémával, amit én elkezdtem elemezni, hogy hát küldje a fiúkat, az amerikai fiúkat meghalni Japán elfoglalására és további véráldozatokat követeljen, vagy tényleg használja föl ezt a nukleáris energiát, amelynek jelentőségét, hatását időközben elmagyarázták neki. Hát egy óriási dilemma előtt állt.
Nagyon sokan látták az Oppenheimer filmet, amiről már beszélt dr. Téglás Péter ajánló rovatában. Most egy ehhez kapcsolódó, két nagyon híres amerikai újságíró által megírt Visszaszámlálás 1945 című könyvet ajánl nekünk, amely szintén erről a rendkívül feszült érdekes helyzetről mesél. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk az ajánlót dr. Téglás Péterrel.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai ajánló rovatot dr. Téglás Péterrel. Oppenheimer téma, nagyon sokan látták a filmet, egy ehhez kapcsolódó két nagyszerű amerikai újságíró által írt Visszaszámlálás 1945 című könyvet ajánl dr. Téglás Péter. Az ismertetőben ugye kortörténetben ott tartunk, hogy Truman elnök egyik pillanatról a másikra, ugye Roosevelt halála után a legkritikusabb 45 áprilisában megörökölte az elnöki pozíciót Amerikában, és hogy szembe került hirtelen avval a problémával, hogy amerikai fiatalokat küldenek folyamatosan ugye a Japán ellen, amely még nem kapitulált ekkor. Vajon be kell vetni az atomfegyvert? Szóval ebben a kritikus helyzetben, ahogy én értettem, úgy jellemezted, hogy igen, hamar felnőtt a feladathoz.
Ez teljesen így van. Na most mielőtt folytatnám a gondolatmenetemet, azért egy olyan technikai jellegű megjegyzést hadd tegyek, hogy az eddig ismertetőm némileg megtévesztő, mert amit én elmondtam, ez csak a könyvnek egy része. Talán a legérdekesebb része. Maga a könyv ugye 116 nap eseményeit foglalja össze, tehát tényleg egy visszaszámlálás, augusztus augusztus 6-áig, amikor az első bombát ledobták Hiroshimára, és természetesen az összes fontos szereplő életével foglalkozik, a repülőgép szerelőktől, a pilótákon keresztül, egyebek mellett ugye Oppenheimernek a személyiségével is foglalkozik a könyv. Én ebből emeltem ki Trumannek a személyét és dilemmáit, ami hát azért úgy gondolom, hogy a mai ember számára is talán az egyik legérdekesebb dolog. Tehát, hogyha az Oppenheimer megcsinálta Los Alamosban, összeszerelték az atombombát, kipróbálták az atombombát, és az az atombomba valóban szörnyűséges pusztításra képes, na de hát utána nem folytatódik, nyilván a film itt gyakorlatilag befejeződik, hát természetesen van szó a filmben arról, hogy sikerrel ledobták a két atombombát, de a maga részletességével ugye ez már a filmnek nem része. Ugye felszállt egy repülőgép, föltették rá az atombombát és ledobták. Hát azért ez nem volt ilyen nagyon egyszerű. Tehát azért ennek egy óriási kockázata volt. Ezt valóban meg kellett szervezni. És foglalkozik azokkal a kitűnő pilótákkal, szerelőkkel. Majd csak egyetlen dolgot említsek, hogy amikor felszállt a repülőgép, és rajta volt a Little Boy-ja, ugye a kisfiúnak pecézett. Hát eléggé bizarr megnevezés ugye ennek az atombombának. Ugye az élesítése a bombának egy nagyon kritikus dolog volt, mert rádióhullámokon keresztül is lehetett élesíteni, vagy azon keresztül kellett élesíteni, és ha netalántán valami véletlen folytán egy japán adó, de egy akár amerikai adó egy olyan frekvencián ad le valamiféle jelzéseket, akkor fölrobban a bomba a repülőgépen. Na most azért azon túlmenően, hogy ezeknek a szerencsétlen embereknek az életébe is kerülhetett volna, azon túlmenően egy iszonyatos blamás. Ugye, tehát...
Akkor fog fölrobbani, akkor nem a célpont.
Hát nem a célpont fölött, és akkor gyakorlatilag nem eredményez olyan hatás, nem okoz akkora kárt a japánoktól, amely ugye elgondolásra készteti őket. Egy kicsit visszatérnék arra, hogy ugye fölmérik, hogy micsoda áldozatok kellenének amerikai részről ahhoz, hogy elfoglalják a szigetcsoportot, a teljes szigetcsoportot, és természetesen micsoda iszonyatos emberi és anyagi kárt okozzanak Japánnak is, hisz hát azért csak létezik egy előrelátás, hát csak gondolták, hogy hát valamikor azért létrejön a béke, hát azért Japánt újra kell építeni, ez Amerikának sem mindegy, hisz Amerika vett részt Japán modernizációjában a legelevenebb módon. A japán fiatalok közül csoportosan jártak Amerikába tanulni. Nagyon sok katonát képeztek ki egyébként éppen az Egyesült Államokban. Na most hát ugye mindent összevetve, és lényegében a mai napig ugye vitatkoznak rajta, hogy le kellett dobni, nem kellett ledobni ezt az atombombát, volt más megoldás, vagy nem volt más megoldás, és hogy ez mennyire nem egyszerű, a rádió internetes felületére a Librinek az ismertetőjét, a könyvről szóló ismertetőjét tettem föl, és abban ugye van egy idézet, amikor Albert Einstein az atombomba melletti kiállását élete legnagyobb hibájaként jellemezte később. Tehát mondjuk ezek a hatalmas nagy gondolkodók is egyfajta félelembe, bizonytalanságba estek azután, amikor látták ennek a bombának a pusztító hatását, és fölfogták azt, hogy mit fog ez eredményezni az emberiség későbbi történetében. Ugye nyilván jogvédelmi okokból én a teljes szöveget tettem föl az internetes feletre, vagy szeretném, hogyha fölkerüljön. Most ebben van egy mondat, ami meggyőződésem, hogy hibás. Tudnék, Oppenheimer tagként jellemzi, hogy szovjet kém volt. Ez egy nagyon nagy tévedés. Én úgy gondolom, hogy a megfogalmazás során ez véletlenül csúszhatott be. Érintetlenül hagytam, más szövegében nyilván nem nyúlhatok bele, de Oppenheimer nem volt szovjet kém. Majd ki volt a szovjet kém, erről majd azért beszélünk, mert azért volt belőlük bőven. Tehát akkor ugye ledobták nagyon komoly előrelátással, óriási szervezéssel, a legjobb pilóták, a legjobb személyzet összeválogatásával, megszervezve azt, hogy újságírók egy másik gépről figyeljék, tehát egyáltalán figyeljék magának a bombának a ledobását és a várható hatását, annak megszervezése, hogy mennyi idő alatt gyorsan meneküljenek a gépek is a helyszínről, hisz ennek a robbanásnak olyan borzalmas ereje volt, hogy a több ezer kilométerre a levegőben tartózkodó gépeket is képes lett volna elpusztítani. Tehát ez augusztus 6-án volt, és hát az amerikaiak ezt nyilván egyértelmű sikerként élték meg, és akkor utána dönteni kellett, hogy mi legyen a második bombával. Mert a japánok augusztus 6-a után nem úgy reagáltak, ahogy várható volt. Tehát még mindig nem dobták be azt a bizonyos törölközőt. Tehát még mindig kitartottak, még mindig állították normálisan gondolkodó polgári politikusokat elnyomva ezek a fanatikus katonák, hogy hát ez talán nem is atombomba volt, hanem egy különösen nagy hatású bomba volt. Hát össze-vissza hazudoztak természetesen. Úgyhogy aztán augusztus 9-én ledobták a második atombombát is, az úgynevezett Fat Man, tehát a kövér embert, amely Nagasaki városára hullott le, és nagy érdekessége a könyvnek, hogy összeveti a két bomba ledobásával kapcsolatos szervezési, technikai jellegű intézkedéseket, és kiderül, hogy a második bombánál nagyon-nagyon sok hibát vétettek. Technikailag nem úgy készítették elő, ahogy azt kellett volna. Végül is óriási szerencséje az amerikai gépnek, és egyáltalán az amerikai politikának, hogy sikerült ledobni. Néhány kilométerre persze eltévesztették a célt, de hát ennek ellenére ugye Nagasakit csak elpusztította ez a szörnyűséges bomba. Akkor, amikor visszatértek a csendes-óceáni szigetre, ahonnan indult ez az egész akció, akkor nem tudtak leszállni, visszapattant a földről a gép, majdnem belecsapódott a kifutó pálya mellett lévő nagyhatású fegyverekkel fölszerelt repülőgépbe. Tehát összességében egy nagyon nagy sikertelenségként élték meg, annak ellenére, hogy hát végül is az a siker erősen idézőjelben, az a siker azért mégiscsak bekövetkezett. Egyébként ugye közben az oroszok is megindították a támadásukat Mandzsúlia ellen, és akkor már aztán tényleg látta a japán vezetés és a japán császár személyesen, hogy nincs tovább. És akkor hangzott el az a híres szózata, mert ugye istenként tisztelték és fogták föl az ő szerepét Japánba, és a japán alattvalók először hallották élőben a japán császárnak a hangját. Na most egy olyan magas szintű szöveget mondott el, egyébként a szöveg megtalálható a könyvben, egy olyan magas szintű szöveget mondott el, olyan archaikus japán nyelven fogalmazott, amit az emberek egy jelentős része nem is értett meg. Tehát ugye azért Japán még gondolkodott rajta, hogy most akkor mi most megadtuk magunkat, akkor most vége van a háborúnak? De a lényeg az, hogy persze az sem volt olyan egyszerű, mert az egy őrült katonai csoport megpróbálta a császárt elfogni, megakadályozni ezt a békekötést, a fegyverszünetnek a megkötését, de végül is aztán sikerrel jártak, és hát ugye szeptember 1-én a híres képek, ugye amikor a tokiói övölbe MacArthur tábornok vezetésével a japánok aláírják a fegyverszünetet. Tehát mondom, a könyv egy átfogó képet ad azokról a szereplőkről, akik az Oppenheimer szervezésében és irányításában létrehozott atomfegyvert gyakorlatilag bevetették. Páratlanul érdekes, könnyen olvasható, úgyhogy ajánlom az olvasók figyelmébe.
Péter, nagyon köszönjük a mai ajánlót. Azt gondolom, hogy nagyon aktuális, hiszen a filmet nagyon sokan látták, a történet még mindenkiben ott mozog. Nagyon köszönjük. Tehát visszaszámlálás 1945, két nagyszerű újságíró visszaemlékezése erre a 116 napra, a benne lévő szereplők életére, működésére. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Hallgatóinknak köszönöm a figyelmét, olvassák el a könyvet, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.